Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást.
Fontos esemény történt Európai Uniós szinten, ugyanis az Európai Bizottság kezdeményezte az Európai Uniós Alapszerződés 7. cikke érvényesítését Lengyelország esetében. Nos, ez úgynevezett atombomba robbantásként volt kommentálva, mert hogy ilyen precedensre eddig még az Európai Unióban nem volt példa. Én talán arra kérném önt, hogy kezdjük azzal, hogy mit is tartalmaz ez a 7. cikk, és miért olyan súlyos az Európai Bizottság ezen döntése.
A 7. cikkeiről több mindent kell elmondani. A Lisszaboni szerződés, az Európai Unió alapszerződésének a 7. cikkeje lényegében azért született meg, mert nem volt mindig ott, hanem valamikor a Lisszaboni szerződés előtt született meg, és a Lisszaboni szerződés foglalta magába ezt a cikkeit, mert azt látták az Európai Uniós tagállamok, azt látta a tanács, azt látta a bizottság, hogy megtörténhet az, hogy addig, amíg a csatlakozás előtt a jövendőbeli tagállamok számára ott vannak a kopenhágai kritériumok, meg kell felelni a jogállamiság, a demokrácia, az egyenlőség, az emberi méltóság elvárásainak, és ezt a 7. cikkei szövegéből olvastam fel. Addig a csatlakozás után ezek a politikai kritériumok megszűnnek, tehát megtörténhet az, mint ahogy meg is történik bizonyos tagállamokban, hogy olyan törvénykezés születik, vagy olyan intézkedések lesznek foganatosítva, amelyek eltérnek ezektől az Európai Uniós alapértékektől. És akkor ott van a 7. cikkely, amely lehetőséget ad az Uniónak, eszközt ad az Unió kezébe. Szerencsétlen fordítás ez az atombomba hasonlat. Itt az angol nyelvű nukleáris opció, így fordítanék talán nem igazán magyarul, de lehet, hogy ez megfelelőbben adja át ezt az újságírók által és a politikai kommentátorok által használt szavakat vagy használt kifejezést. Eszközt ad tehát a 7. cikkely az Unió kezébe arra, hogy odaszóljon, arra, hogy véleményt nyilvánítson, és arra, hogy elvárja az esetleges elcsúszásoknak a kijavítását, hiszen végül nagyon fontos az, hogy nem arra kell eszköz az Európai Uniónak, hogy megfedjen vagy megrovásban részesítse egy tagállamot, hanem arra, hogy emlékeztesse az Unió alapértékeire, és hogy visszatérítse a jó útra, most idézőjelbe fogalmazok, az illető tagállamot.
Ne haragudjon, hogy közbeszólok, csak hogy az intézkedések a 7. cikkelynek az érvényesítése kapcsán nagyon drasztikusak. Szavazatmegvonás a különböző Európai Uniós forrásoknak a csökkentése vagy végleg megvonása, szóval ez nem egészen, hogy is mondjam, nevelő hatású, és úgy tűnik, hogy az utóbbi időben igencsak a közép-kelet-európai országokra van nagyon fókuszálva az ilyen intézkedéseknek a sorozata.
Ez itt mind rendben van, csak egyelőre még a 7. cikkely aktiválásáig hosszú út van Lengyelország esetében, most Lengyelországról beszélünk, vagy bármelyik más tagállam esetében, amely ilyen helyzetbe kerülne. Ezt szerettem volna elmondani, hogy két cikkelye van a 7-es, vagy két bekezdése van a 7-es cikkelynek. Az első bekezdés, amely arról szól, hogy megállapítja a parlament, vagy a bizottság, vagy a tagállamoknak a minősített többsége megállapítja az eltérés tényét, megkezdődik egy procedúra, aminek a leforgása 3 hónap, tehát ezen jelen esetben most az Európai Bizottság volt az, amely a saját hatáskörét kihasználva megállapította Lengyelországra azt, hogy olyan törvények születnek, amelyek feddítik az igazságszolgáltatás függetlenségét. Ez a bizottság véleménye egyelőre. Ezzel szemben, ezzel a véleménnyel szemben procedúra indul be, a következő 3 hónapban, tehát márciusig ideje van a lengyel kormánynak arra, hogy válaszoljon, érveljen, bemutassa pontosan a helyzetet, és párbeszédet folytasson a bizottsággal. Ha a 3 hónap lecsengése után a bizottság véleménye nem módosul, akkor következnek a további lépések, ezek között az Európai Parlament szavazata, ez a szavazat ez kétharmados többséget igényel, tehát hogyha az Európai Parlament kétharmada is úgy látja, hogy igaza van a bizottságnak, akkor tovább megy a procedúra, és oda kerül a tagállamokhoz. A tagállamoknak pedig 4/5 többséggel ugyanarra az álláspontra kell helyezkedni, mind amelyen a bizottság és a parlament voltak. Tehát itt szó sincs arról, hogy egy tagállamot az Európai Bizottság, amely egy adminisztratív testület, megbüntessen. Arról van szó, hogy a bizottság véleményt nyilvánít, ezt a véleményt megbeszéli a tagállammal, utána pedig a másik két politikai testülettel, hiszen az Európai Uniónak a politikai testülete, amely megválasztott képviselőből áll, az az Európai Parlament, és ugyanúgy politikai testület nyilván az állam és kormányfőkből álló Európai Tanács.
Itt egy picit álljon meg, ne haragudjon, és külön köszönöm, hogy kihangsúlyozta. Tehát az Európai Tanács 4/5 szavazat aránya is szükséges, ugyanis a sajtóban olyan hírek jelentek meg, hogy egyöntetű szavazásra van szükség azért, hogy életbe lépjen ez a szankció. Ezek szerint akkor nem egészen így van.
4/5 többségről van szó, ami azt jelenti, hogy abban az esetben, hogyha 5 tagállam másképpen látja, akkor nem születik meg a döntés. Tehát ez nyilvánvaló eszközt ad arra, hogy a tagállamoknak a tanácsa is véleményt mondjon, ezt a véleményt pedig 4/5 többséggel lehet érvényesíteni. Tehát én most nem kicsinyíteni próbálom a hetes cikkei aktiválásának, vagy pontosabban most jelen pillanatban Lengyelországgal szemben a hetes cikkeinek az első bekezdésének az aktiválást. Erre van hatásköre, erre van joga az Európai Bizottságnak. Én most bevallom töredelmesen, hogy nem tanulmányoztam külön a lengyelországi helyzetet, ezért nagyon nehezen tudnék én személyesen véleményt mondani arról, hogy ami most Lengyelországban történik, az valóban jó vagy rossz, a szuverenitás és a szubszidiaritás elve szerint joga van Lengyelországnak ez megtenni, minden bizonnyal a parlamenti többség megteheti. Hogy jó-e azt, hogy megteszi, hogy függetlenebb lesz, vagy esetleg alárendeltebb lesz az intézkedések nyomán az igazságszolgáltatás Lengyelországban, hogy ez jó Lengyelország polgárai számára vagy sem, ezt majd, ha oda kerülünk, hogy az Európai Parlament megvitatja, akkor minden bizonnyal én személyesen is meg fogom ezt szemlélni, illetve az RMDS álláspontot fog kialakítani ezzel a kérdéssel szemben. Nagyon-nagyon komplikált, és azért tekintsük meg az Európai Unió 28 tagállamát. Kiderül az, hogy nagyon különböző jogi rendszerekről van szó, nagyon különböző társadalmakról van szó, és nagyon nehéz egy kappafára húzni a 28 tagállamnak a jogi igazságszolgáltatási rendszereit. Arról van itt szó, hogy minimális elvárások, ezek a pontosan az előbb felsorakoztatott Európai Uniós alapértékek, ezek valóban közösek kell legyenek. Amúgy tudjuk azt, hogy a jogalkotás az nem tartozik az Európai Unió hatáskörei közé, hanem ez a tagállamoknak a szuverén területe. Itt kell még egy dolgot elmondani, ami nagyon-nagyon fontos, és pedig azt, hogy hogyan állapítjuk meg az egyensúlyt. Itt újból ez a kérdés van. Mit kell Brüsszelben eldönteni, és mit kell otthon eldönteni mindegyik tagállamnak a saját társadalmi elvárásaik, vagy saját társadalmi rendszereik függvényében. És itt van az a kérdés, ami bennünket zavar, és engem személyesen is zavar, és pedig az, hogy továbbra is létezik két tagállammal szemben, Románia és Bulgáriával szemben a kooperációs és ellenőrzési mechanizmus, a híres hírhet MCV, amelyet nem szüntettek meg az országainkkal szemben, és amely viszont nem biztos, hogy igazán európai szellemiségű mechanizmus. Mi van, hogy két országgal szemben van egy eszköz, ami a többivel szemben nincs? Éppen ezért a legfrissebb tendencia, és most amikor frisset mondok, nem az elmúlt hetek, hanem az elmúlt egy-két évnek az irányzatáról beszélek, és pedig az, hogyha a jogállamiságot felül kell vizsgálni a tagállamokban, akkor azt jelenti, hogy minden tagállammal szemben ugyanazokat az eszközöket kell használni, ugyanazt a mércét kell használni, tehát legyen egy uniós jogállamiságot vizsgáló mechanizmus. Ez lényegében a hetes cikkely, és ezért annyira szenzációs, annyira szokatlan, hogy azt a cikkelyt, azt az eszközt, amit eddig soha nem használt az Európai Unió, most úgy tűnik, hogy használni fog, hiszen a bizottság Lengyelországgal szemben erre javaslatot tett.
Igen, és Klaus Johannes román államfő tegnapi nyilatkozat alapján következik Románia, mert ugyanazok a kritériumok, tehát igazságszolgáltatási törvénymódosítás. Én sem ismerem behatóan a lengyel törvénycsomagot, ezt is bevallom, viszont a sajtóbeli kommentárok arról szólnak, hogy nagyon sok a párhuzamosság, tehát kerülhet-e Románia is ebbe a helyzetbe?
Azonnal vitatkoznék az államelnök úrral, és pedig több ok miatt. Az első ok az, hogy Romániában még távolról sem végleges az igazságügyi törvényeknek a módosítása. Egyelőre pont neki, Klaus Johannes elnök úrnak van eszköz a kezében, ha úgy véli, hogy rossz dolgok történtek, és ez az ő szuverén joga, hogy véleményt alkosson, akkor eszköz van a kezében, visszaküldheti a törvénycsomagot a parlamentbe, illetve megkeresheti az alkotmánybíróságot ezekkel a törvénymódosításokkal. Ugyanúgy az ellenzék, amely annyira meg van győződve arról, hogy tragédia történik Romániában, ám ha így van, nekik is egyelőre eszköz van a kezükben, ők is fordulhatnak az alkotmánybírósághoz. Ami a sajtó reagálásait illeti, sajnos én most egy általános megjegyzést fogalmazok meg, nem feltétlenül erre az esetre, utána majd, ha lehet, akkor rátérek a konkrét igazságügyi törvények módosítására Romániában. A média nyilván, hogy azt keresi, hogy fehéret és feketét tudjon összehasonlítani. Na és ez nyilván a közvéleménynek az elvárása is, ebben a social media és az instant kommunikáció által elfoglalt új világban, ahol 30 másodperc, bár nagyon sok 10 másodpercet szeretnénk ráfordítani egy-egy ügyre, elolvasunk egy szalagcímet és esetleg egy elsőbekezdést, ehhez igazodva mindenki fehéret vagy feketét akar látni, és nem hajlandó már időt áldozni arra, hogy végigolvassa a módosító indítványokat, hogy megnézze, hogy vajon ma Romániában rendben vannak-e a dolgok, hogy vajon ma például az ügyészek és az ügyvédek közötti egyensúly az igazságszolgáltatásban biztosítva van, hogy lehet az, hogy Románia az egyedüli állam, amely magisztrátusnak tekinti úgy a bírót, mint az ügyészt, és az ügyészt ezáltal az ügyvéd fölé emeli, vagyis azt mondja ma Románia intézményesen, hogy az állam az állampolgárok fölött van. Holott, hát én úgy tudom, hogy azt szerettük volna, hogy egy olyan államban éljünk, amely az állampolgárokért van, és nem pedig továbbra is egy olyan államban, ahogy éltünk mi ugye 1989 előtt, akik elég idősek vagyunk ehhez, hogy egy olyan rendszerben éltünk, ahol az állampolgárok szolgálták az államot, és mit tudom én, mi egyebet még szolgáltunk. Hát azt szeretnénk mi állampolgárok, hogy bennünket szolgáljanak az állami rendszerek, többek között az igazságszolgáltatási rendszer is. Ez egy hosszú vita, visszatérek a lényegre, egyelőre Klaus Johannes elnök úr ne a hetes cikkelyről beszéljen és Európai Unióról, hanem döntse el azt, hogy ő a rendelkezésére álló eszközök közül melyiket fogja felhasználni. Utána legyen, én azt remélem, hogy hát ha az új év után valamilyen fajta olyan társadalmi vitát, olyan közvitát tudunk folytatni a médiában nyilván, mert média nélkül ez teljesen lehetetlen, ahol elolvassuk azt, hogy mi is történt, milyen döntések születtek meg, vajon jó-e az, hogy 27 évesen valaki vezető ügyész lehet, vagy esetleg elmondjuk azt, hogy hát jó változás az, amely azt mondja, hogy valamilyen fajta tapasztalatot, élettapasztalatot elvárunk egy olyan embertől, akinek a kezébe van a vádoltnak az élete, tulajdonképpen az élete, a jövője. Tehát pontonként lehet tenni ezeket a módosításokat, minden bizonnyal, hogy ez az egész történet, a romániai igazságszolgáltatási törvények módosítása nem fehér és fekete dimenzióban kezelendő, hanem feltétlenül az árnyalatokat, vagyis a pontos módosításokat egyenként végig kell vinni, és akkor kiderül, hogy vannak jó dolgok. Mi az, hogy jó? Az, ami az állampolgárt szolgálja, az, ami a szabadságunkat szolgálja, ami a egyéni jogaikat szolgálja, ami a közösségeinket szolgálja. És minden bizonnyal vannak téves dolgok, amelyeket még korrigálni lehet, hiszen erre egyelőre még procedurális eszközök vannak a saját országunk, saját jogrendje szerint.
Csak akkor visszadobnám a labdát, az megengedi, mert ugyebár a közelmúltban közzétett MCV jelentés kapcsán nagyon bírálják európai okosok, vagy döntéshozók inkább azt, hogy ezek a tendenciák itt megnyilvánulnak, és úgymond az igazság ügynek bevaló beavatkozásként kommentálják, és úgy na-na, ne tessék hozzányúlni a jelenlegi viszonyokhoz egyrészt, másrészt pedig köztudott az, hogy milyen állásponton van az Egyesült Államok ebben a kérdésben, akkor mégis hol a Bibi, tisztelt képviselő úr? Hogyha ön ilyen komoly érvekkel szolgál, a kollégái, akik dolgoztak, benne vannak ebben a körforgásban, szintén ezt állítják, és íme, hogy a fejlett országok részéről mégis jön a dorgálás, hogy ne nyúljatok hozzá a jelenleg uralkodó viszonyokhoz.
Én természetesen elfogadom azt is, hogy ha már létezik ez a mechanizmus, és legális, akkor a felügyeleti ellenőrzési mechanizmuson foglaltakat nyilván, hogy komolyan kell venni, és mérlegelni kell. Elfogadom azt, hogy nagyon sajnálatos az az állapot, amikor az állam élén levő személyekkel szemben, és most itt egy olyan többes számot használok, amelybe tessék beleérteni mindenkit, aki beleértendő, komoly magaviseleti, előéleti, akár bűnügyi aggályok fogalmazhatók meg azokkal szemben, akik az állam legfontosabb intézményeit vezetik. Nagyon sajnálatos az, hogy Romániában nem tudtunk valamikor 8 vagy 10 vagy 12 vagy 14 évvel ezelőtt egy olyan pályára lépni, amely a kiszámíthatóság pályája legyen. Nem tudtuk azokat az egyensúlyokat megvalósítani az alkotmánymódosítás során 2003-ban, amikor emlékezzünk arra, hogy a nagyon sok jó módosítás, jó irányú módosítás között, vagy ezekkel együtt, voltak olyan módosítások is, ugye az 5 éves elnöki mandátum, amelyek nyilvánvalóan, hogy egy bizonyos személyhez szóltak. Tehát úgy, ahogy 1992-ben az első alkotmányunk az akkori államelnök személyéhez szólt bizonyos mértékben, és egyéb hiányosságai voltak, ami miatt az RMDS és a domániai magyarság nem szavazta meg akkor az alkotmányt 92-ben, 11 évvel később, 2003-ban egy másik személyre akadta szabni az akkori parlament egy része az új alkotmányt, nem lett elnök Adrián Năstase-ról beszélek nyilvánvaló, nem lett elnök Adrián Năstase 2004-ben, az akkori módosítások pozitív irányba csengettek, ezért az RMDS és a romániai magyarság is megszavazta az alkotmány módosítástól szóló népi megkeresést, népszavazást, akkor igennel szavaztunk, de nem sikerült a hatalmi ágakat megfelelően szétválasztani, nem sikerült a korrupció ellen hosszú időre, tartalmasan és megbízhatóan fellépni. Nem sikerült olyan pénzügyi törvénykezést hozni, amit nem módosítsunk minden harmadik hónapban, teljesen kiszámíthatatlanná téve az ország gazdasági, pénzügyi, fiskális életét. Mindezeket nem sikerült az egymást követő kormányoknak, én most nem jobb oldalról vagy bal oldalról beszélek, hanem Románia egymás után jövő kormányairól és parlamentjeiről, akiknek mindez nem sikerült. Persze, hogy ezt meg nem értéssel nézi az amerikai külügy, persze, hogy ezt meg nem értéssel nézi az Európai Unió, mi pedig, én úgy hiszem, hogy azzal a felelősséggel élünk, hogy mindig arra az álláspontra helyezkedjünk, amely a mi közösségünk jövőjének szempontjából, a mi által képviselt emberek érdekeinek a szempontjából a legmegfelelőbb. Ez nem biztos, hogy mindig fehér vagy fekete, hanem lehet, hogy valamikor a kettő között elhelyezkedő álláspont.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő úr, és valamelyest egy kicsit túl fókuszáltuk a beszélgetés témáját a hazai viszonyokra, de hát európai ügyekről beszélünk, és ugyebár itt eddig a hetes cikkelynek a hatásai, amelyet Lengyelországra vonatkozóan indítottak el az eljárást az Európai Bizottságban, nehogy következzenek a többi kelet-európai tagállamok is különböző oknál fogva, de hát ez a jövő zenéje. Van itt egy másik kényes kérdés, amely szintén hosszú lejáratú lesz, talán nem annyira komoly és veszélyes, mint ez a hetes cikke alkalmazása, de hát mindenképpen napirendre van, és tudomásom szerint nagyon sok erdélyi állampolgártársunkat is érinti. Természetesen, hogy a Brexit tárgyalásokról van szó, mert hogy a közelmúltban Theresa May, brit miniszterelnök, és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke leszögezték a tárgyalási folyamatnak a főbb állomásait, és hát rögtön aggodalommal terjedt el az a hír, miszerint bajba lehetnek az Európai Uniós polgárok, akik immárom több éve tartózkodnak Nagy-Britanniában. E tekintetben tudomásom szerint konkrét lépés lett, és felvállalta a brit vezetés, hogy törvénybe fogják foglalni, és nem esik bántódásuk az ott dolgozó Európai Uniós állampolgároknak. Viszont van más, jó néhány kényes kérdés. Nos, hogy néz ki a helyzet Brüsszelből, és mi várható a továbbiakban? Mikor csökken 27 tagállamra az Európai Unió, vagy közben van esély arra, hogy kibővüljön?
Nem fog bővülni, mielőtt csökken, mert a csökkenéstől dátumot tudunk mondani, tehát 2019 márciusában lejár az a két év, amely a kilépési csatlakozásokra van számva, a lisszaboni, az Európai Uniós alapszerződés szerint. A két év lejártával az Európai Uniónak megszűnik tagja lenni Nagy-Britannia. Tehát 27-en leszünk előbb, utána valamikor én reménykedek abban, hogy az első új belépő a Szerbia lesz, és folytatódni fog valamikor nyilván a reformok függvényében és az álláspontok függvényében folytatódni fog a balkáni bővítés, mert ez egyedüli módja a balkáni stabilitást.
Itt álljunk meg egy picit, mert megtört a jég, ugyanis hallgató van a vonalban, Jenzi Vanta természeti munkatársam. Szíves engedelmével akkor engedje meg, hogy bekapcsoljuk a hallgatót. Üdvözöljük, adásban van, haló!
Haló, estét kívánok, János vagyok, János. És örvendek, hogy személyesen feltehetem kérdéseimet, amit rég meg akartam tenni a képviselő úrnak. Tisztelt képviselő úr, szeretném megkérdezni legelőször is öntől, hogy a parlamentben hozott szavazásokkor, tehát a szavazások utóbbi követése, hogy ki hogy szavazott, lehetséges, van rá mód, és ha lehetséges, akkor hogy lehet ezt megtudni? Ez volt az első kérdés. Mert látom a televízióban, a hírekben mutassák, hogy készfelemeléssel szavaznak, tehát szerintem akkor nyilvános, és lehet követni, hogy ki hogy szavazott. Ez volna az egyik kérdésem. A másik pedig kérem, ne vegye személyeskedésnek, de valamikor a nyár elején a médiában megjelent egy hír önről, miszerint egy 226-os személy tartalmazó listának szerepel az ön neve is. Szeretném, hogyha ön most személyesen elmondaná, hogy igaz, vagy nem igaz az a hír. Mert én szerintem nem tudom. Lássak tisztán. Tehát nem csak én, hanem talán még mások is szerették tisztán látni, hogy mi a helyzet az ön nevével kapcsolatosan, amely a 226-os listán szereplése. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen János kérdéseit, és az elsővel kezdem akkor sorban. Persze, hogy követni lehet a mi szavazásainkat, és ennek alapján jelennek meg a különféle elemzések és cikkek is. Létezik egy olyan weboldal, aminek a neve angolul Vote Watch, tehát szavazatkövetés. Ezt szerintem a keresőben nagyon könnyen meg lehet találni, ahol kategóriákra, napokra visszamenően az évekre, tehát nekem az összes évben, vagy akármely kollégámnak az összes elmúlt évben összes szavazatait vissza lehet keresni. Persze itt azokról beszélünk, nem a kézfelemeléssel kifejezett szavazatokról, hanem az elektronikus szavazásokról. Mert a kézfelemelés az nyilván, hogy nem fotózható, vagy nem követhető, viszont a legfontosabb szavazatok arra mindig kulcs, úgynevezett kulcs kérdésekben, a kulcs szavazatokra, arra mindig elektronikus szavazást szoktak kérni, hol a többség, hol a kisebbség, valakinek mindig oka van arra, hogy a kényes kérdéseket rögzítse az elemzők és a szavazók számára, hiszen ennek a Vote Watch szavazatkövető portálnak egyrészt persze, hogy a politológusoknak vagy az elemzőknek ad információt, másrészt viszont lehetővé teszi minden egyes állampolgár számára, hogy megnézze, hogy szavazott az az ember, akire az illető szavazó polgár ráadta a szavazatát az európai választások alkalmával. A második kérdés egyáltalán nem kényelmetlen számomra, és nem kell itt elnézést kérni János, mert egy nagyon egyszerű történetről van szó. Valóban rajta van a nevem, rajta szerepel a nevem, együtt más romániai EP képviselőkkel együtt az úgynevezett 226-os listán. Na most erről a listáról el kell mondanom egy pár dolgot. Ez 2014-ben a választások után született, egy olyan alapítvány állította össze ezt a listát, amely összevetette a 751 képviselőről nyilvánosan elérhető információkat. És itt kétfajta információt lehetett megtalálni. Az egyik az, mint amilyen például nem fog neveket mondani, egy romániai képviselőtársam esetében, aki egy az Open Society, tehát Soros György alapítványai által finanszírozott alapítványban vezető szerepet töltött be. Tehát nagyon egyszerű volt ezt a szemét látenni erre a listára, hiszen ő dolgozott közvetlenül, vagy pedig ösztöndíjasa volt valamikor a 90-es években, a 90-es évek elején ösztöndíjat kapott az Open Society, a Nyílt Társadalom alapítványtól. Nyilvánvaló, hogy ezeket az embereket egyszerű látenni erre a listára. És más emberek is rákerültek, más képviselők is, többek között én is. Aláhúzom, anélkül, hogy valaki engem megkérdezett volna, én 2014-től 2016-ig sejtelmem sem volt arról, hogy a nevem ott szerepel ezen a listán, egyszerűen azért, mert nem volt nyilvános ez a lista. Ez a lista akkor került nyilvánosságra 2016-ban, amikor egy, hát az oroszok által finanszírozott ilyen hacker portál feltörte az Open Society, a Nyílt Társadalom Alapítványnak a számítógépeit, ott megtalálta ezt a tanulmányt, ezt a tanulmányt nyilvánosságra hozta, és megjelent a 226-os lista. Tehát én nem tudom, hogy profilingoztak, hogy állítottak össze ezeket a profilokat az alapítványnak a munkatársai. Nem tudom, hogy miért gondolták úgy rólam, hogy én ott kell szerepeljek ezen a listán. Azt viszont most elmondom a nyilvánosság előtt, hogy sem Soros ösztöndíjas nem voltam, mint sokan mások élenjáró politikusok Közép- és Kelet-Európában a 90-es években. Nem működtem együtt ezekkel az alapítványokkal, nem kaptam megkeresést az alapítványok részéről, vagy az alapítványi rendszer részéről, és az én szavazatom az Európai Parlamentben, mind ahogy azt vissza lehet követni, és akkor most menjünk az első kérdéshez, a VoteWatch rendszer által visszakövethetők a szavazataim, minden egyes szavazatomat vállalom, és ezek a szavazatok senki más szolgálatában nem voltak kifejezve, mint a romániai magyar emberek szolgálatában. Egyetlen egy elvem, amit követek akkor, amikor szavazok, az az RMDSZ-nek az álláspontja, hogyha ez létezik, vagy pedig a romániai magyaroknak az érdeke, akkor amikor döntenem kell, hogy plusszal, minusszal, vagy pedig tartózkodással szavazok.
Köszönjük szépen az őszintességét, és hát akkor térjünk vissza a Brexithez, mert hogy ugyanbár az Európai Uniós állampolgárok tartózkodása az úgy tűnik, hogy törvényben ez foglalva van, viszont itt gazdasági kapcsolat Nagy-Britannia és az Európai Unióval, illetve határ problémák is vannak, mégpedig Írországgal. Nos, ezeket hogy lehet majd megtárgyalni, és milyen kilátásokkal? Itt elsősorban a gazdasági részre gondolok, mert ennek ön szakértője.
Na most azért én mégiscsak az emberekkel kezdeném, az előbbi mondatoknak a szellemiségében, hadd folytassam azzal, hogy az embereknek az érdekei az a legfontosabb motorja a mi tevékenységünknek az Európai Parlamentben. Éppen ezért az állampolgárok státusza volt az első, akkor, amikor beindultak a brit kilépési tárgyalások, az első prioritása az Európai Parlamentnek. Ez nem egy jelentéktelen probléma számunkra, most én nem tudom, hogy léteznének-e statisztikák, tudomásom szerint nem léteznek statisztikát arról, hogy hány romániai magyar van Nagy-Britanniában, de hogyha egy ilyen 6-7%-ot számolunk az ott levő romániai állampolgárokból, akkor kiderül, hogy legalább 20 ezer 20 és 30 ezer közöttire tehető azoknak a száma, akik erdélyi, székelyföldi magyarként ott élnek, tanulnak, dolgoznak a Szigetországban.
Ne haragudjon, megint meg kell állnunk, mert ha minden igaz, két hallgató is várakozik a vonalban, egy van, jelzi a Tatár, úgyhogy hallgassuk meg szívesen kedelmében. Ne haragudjon, kérem, tisztelt képviselő, hogy mi megszakítunk.
Itt vagyok, és úgy... állok rendelkezésre.
Halló, hallgatjuk Önt.
Halló, jó estét kívánok, István vagyok.
Üdvözlőjük. Röviden kérném szépen, ha lehet.
Tisztelem a képviselő urat, és még nagyon sok más RMDS tagot és képviselőt, meg vezetőembert. Tisztelt a kivételnek, mert akik kérem szépen látták, hogy nem egy irányba megy a szekér, nem szeretnék ünneprontól lenni, néhai Domokos Géza lemondott. Vannak, akik kérem szépen oda teszik a vállukat. Ma hónap 30 év eltelt, 35 éves voltam, mikor 89-ben a kabaré megtörtént, reméltem, hogy jobb lesz, abszolút semmi, sőt, mert úgy a pártok, ne vegye senki rossz néven, egyenesen nyersen szeretek beszélni, úgy a pártok, mint a szövetségek kérem szépen magán érdekeket, hogy 28 év alatt nem lehet kérem szépen egy magyar-római katolikus iskola és a hivatalokban egy magyarul beszélni. Annak idején 89 előtt én nem voltam a román kommunista párt tagja, elmentem a pártbizottság elnökéhez, és azt mondtam, hogy gyerekként született, háromszobás lakásra van szükségem, volt munkájám is, lett háromszobás lakásom is.
Ne haragudjon, fogjuk rövidebbre, legyen szíves, ha van kérdése, kérném szépen.
Rövid. Az a kérdésem, hogy mikor, bár a gyerekeim megérik-e, azt kérem szépen, hogy az Európai Unióba odaérvelhessen Románia, kérem szépen, hogy a székely gyerekek ne kelljen, akár az én fiam is elvándoroljanak. Példa az Egyesült Királyság látta, hogy nem megy, hát a szomszéd, ha nekem beleszól az én dolgomba, akkor kilépek, és nem vagyok vele szomszéd. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönjük István. No, feladom a labdát.
Mondtam akkor, hogyha lenne egy konferenciára való időnk, mert itt ugye a 30 év értékeléséről van szó, én nagy tisztelettel fogadom Istvánnak a véleményét, de csak részben tudok vele egyetérteni, mert azért nem mondja senki nekünk azt, hogy 28 év alatt nem történtek változások.
És hogy jobb volt 28 évvel ezelőtt, hát én sem értek egyet.
Egy szempontból jobb volt, hogy 28 évvel fiatalabbak voltunk, és akkor ezt ne tévesszük össze, hogy Isten ments, hogy nosztalgiával tekintsen vissza arra, hogy kapott a pártbizottságtól egy háromszobás lakást, de én azt hiszem, hogy a pártbizottság sokkal többet elvett Istvántól is, és másoktól is, székely emberektől, és erdélyi magyaroktól, elvette a perspektívát, elvette a szabadságot, elvette a élet tervezésének a jogát, és minden egyebet elvett, úgyhogy azért 1989-ben a nagy buli után, vagy nem tudom pontosan, hogy fogalmazott István, valami ilyesmit mondott, tehát legyünk elegánsak, a rendszerváltás után azért nagyon-nagyon-nagyon a paddóról kellett kezdeni a romániai magyarság megszervezését, az iskoláinknak a fölépítését. Én most nincs előttem statisztika, hogy elmondjam, hogy hány száz iskola, magyar iskola jött létre Erdélyben ez alatt a 28 év alatt, de azt elmondhatom, hogy ma szavaztak a kollégáim a bukaresti parlamentben a Marosvásárhelyi Katolikus Iskola ügyének a rendezéséről. Én bízok abban, hogy ez meg fog történni, és bízok abban, hogy nem fordul elő sem Marosvásárhelyen, és sem máshol többé az a helyzet, hogy szeptember első napjaiban ne tudják a gyerekek, hogy hová szabad nekik menni iskolába, és aláhúzom ezt a szabad szót, mert hogy itt kiderül, hogy akkor egy prefektus, vagy egy tanfelügyelő, vagy egy vezető minisztériumi munkatárs dönt a gyermekeink sorsáról, hát nem. Nem ezt az országot szeretnénk tovább építeni, hanem egy másfajta országot. Az, hogy a dolgok a megfelelő irányba mennek-e vagy sem, ezt hosszasan lehet taglalni, nem vagyok én sem elégedett, és a kollégáim sem a parlamentben, és a polgármester kollégáim sem elégedettek azzal, hogy hogyan működünk mi Románia 10 éves Európai Uniós tagság után. Van korrupció, szembe kell nézni ezzel, van egy mindent eltemető bürokrácia, ami Bukarestből jön, nem máshonnan. Folytatni kellene a decentralizációt, és egy csomó dolgot kellene elérni, hogy valóban se Jánosnak a gyermekei, sem az én gyermekeim, se senki ne azzal kezdje 15, 16, 17 évesen az életének a tervezését, hogy majd el fog menni valahova, ahol jó, hanem azzal kezdi a ifjú korba az élettervezését, hogy lássam, hogy mire kell készülnöm, hogy nekem a szülőföldömön egy gyönyörű jövőm legyen. Nem vagyunk még ott, persze, hogy nem vagyunk ott, és többek között pontosan azokért az ügyekért, amelyek centralizációt, bürokráciát, Bukarest központuságot és minden egyedet jelentenek, de azért nekünk Romániában, Erdélyben, a Székelyföldön nem hiszem, hogy az Európai Unióból való kilépésben kell gondolkozni, hanem pont a szöges ellenkezőjén abban, hogy minél jobban integrálódjunk az Európai Unióba, és ha néha Brüsszelből számunkra, az ország számára kellemetlen vagy intő jellegű üzenetek érkeznek, akkor minden bizonnyal az a teendőnk, hogy leülünk és megnézzük. Lássuk, kinek van igaza. Ha Brüsszelnek van igaza, néha lehet, hogy megtörténik, akkor foglalkozunk ezzel. Ha pedig nem, akkor menjünk tovább azon az úton, ami a saját jövőnknek az útja. Én ezzel szemben nagyon egyértelműen fogalmazok, mert egyszerűen nézzük rá a térképre. Nem ott vagyunk, hanem a másik végében az európai térképnek, mint Nagy-Britannia. Nem az a történelmünk, mint Nagy-Britanniának nyilván, nem azok a lehetőségeink, és nekünk, már mint Romániának, mint ország, egyszerűen összesen két lehetősége van. Az Európai Unióban jobban szerepelni, mint eddig, vagy pedig a nagy orosz medve karjai vagy karmai között, mert hogy a földrajz ezt mutatja, a geopolitika.
Tisztelt képviselő úr, most már átugrunk, mert nagyon telik az idő, itt a Brexitet majd meglátjuk, hogy zajlik, és visszatérünk rá.
Egy mondatot, ha szabad elmondanék, és pedig az, hogy az emberek, az a több mint 20 000 romániai magyar, aki ott van, azoknak a jogai úgy néz ki, hogy biztosítva vannak, de azért ne dőljön senki hátra, egyelőre ez egy brüsszeli vállalás, ezt még Westminsterben törvénybe kell önteni. Tehát az Európai Unió, és ez fontos elmondani, a 27-ek uniója nagyon szolidáris a Brexit kérdésében, bárha más ügyekben is, például a kisebbségi kérdésben, vagy más kelet-európai ügyekben is ennyire szolidáris lenne, de sajnos nem az, viszont a Brexit ügyében szolidárisak a 27-ek, és követni fogjuk nyilván a tárgyalások során nem csak azt, hogy mit ígér meg, vagy mit ír alá Theresa May kormányfő, vagy David Davis fő tárgyaló Brüsszelben, hanem azt is követni fogjuk, hogy milyen törvények születnek meg ezekben a hónapokban, amelyek konkrétan a brit jogrendbe ültetik át azokat a vállalásokat, azokat az ígéreteket, amelyeket a brit konzervatív vezetők megtesznek Brüsszelben.
Egyáltalán, ha már Románia helyzetéről beszéltünk, és ugye már azt hiszem, hogy az embereknek mindig a saját helyzetük a legfontosabb. Mennyiben jelenthet előnyt az, hogy 2019 első fél évében Románia lesz az Európai Unió vezetője? Ez jó, vagy plusz terheket ró az országra, és jobb fényben állíthatja be Romániát, vagy sem?
Most egyelőre annyit mondanék, hogy ez egy óriási lehetőség. Minden ország számára, ahogy rendre ugye a csatlakozás után először megkapták az országok rendre az Európai Unió soros elnökségét, a 6 hónapos uniós elnökség lehetőségét, az országok rendre mind lehetőséget kaptak tulajdonképpen elsősorban bemutatkozásra. Itt egy ország, úgy hívják, hogy Románia, képes lesz-e 6 hónap alatt úgy vezetni minden egyes Európai Uniós tanácskozást, hiszen minden uniós tanácskozást egy Románia képviselője fogja vezetni.
És Brexitnek az utolsó köri tárgyalását ezek szerint.
Tehát a Brexit kilépés, a Brexit, a brit kilépés az a Románia elnöksége alatt fog megtörténni. Az Európai Uniós parlamenti választások, figyelem, erről nem sokat beszélünk még egyelőre, de 2019 májusa végén, június elején, tehát Románia elnöksége alatt megtörténnek az EP választások. Ugyanakkor olyan, visszatérve az általánosságokra, olyan lehetőséget kap Románia, hogy a saját célkitűzéseit domborítsa, mutassa be, és ezt már jövő év közepétől el kell kezdeni, hiszen az előttünk levő elnökséggel kell elkezdeni közösen dolgozni, bemutatni azt nem tudjuk még egyelőre, különféle konzultációk voltak eddig arról, hogy milyen célkitűzéseket fog Románia követni. Van, aki azt mondja, hogy a keleti partnerség, van, aki azt mondja, hogy az energiadosszié, az RMDSZ is tett javaslatokat arra, hogy a balkáni kérdésben hangsúlyosan vállaljon Románia szerepet, hiszen miért nem mondjuk azt, hogy ahogy az előbb mondtam Szerbiáról, hogy reményeim szerint a következő 5-6-7 esztendőben Szerbia lesz a következő uniós tagállam, és ezáltal a vajdasági magyar közösség is belép, tehát egyesül a nemzettel az Európai Unió keretein belül, tehát egyelőre ott áll Románia, hogy készülődik. Nem hiszem, hogy a legjobb állapotban vagyunk még, tehát nagy kihívás lesz az ország számára, és egy olyan történet, amiből nyerhet vagy veszíthet, annak függvényében, hogy a következő kerek egy évet hogyan tudja felhasználni a külügyminisztérium, az európai ügyekért felelős struktúrák hogyan tudják felhasználni ezt az egy évet arra, hogy 6 hónapon keresztül hát domborítson a romániai érdekek szempontjából, és nyilván nekünk is kihívás, hogy egyáltalán lesz-e lehetőségünk arra, és képesek leszünk-e arra mi magyar politikusok, az NMDSZ, hogy ez alatt a 6 hónap alatt olyan ügyeket is tudjunk napirendre hozni, amelyek romániai magyar ügyek. Nem vagyok túlságosan optimista ebben a kérdésben, hiszen látjuk, hogy mi az itthoni hangulat, és tudjuk, hogy milyen évre készülünk mindannyian, de az, hogy nem könnyű, az nem jelenti azt, hogy nem fogjuk megpróbálni azt, hogy a kisebbségi kérdést vagy a romániai elnökségen keresztül, ezt nehezebben hiszem, vagy más eszközökkel, például az európai polgári kezdeményezés eszközével napirendre hozzuk, és ott is, vagy napirenden tartsuk, és több figyelmet, több rivaldafényt irányítsunk ezekre a kérdésekre.
Tehát mindenképpen van teendő bőven, most viszont boldog új esztendőt kívánok mindönnek, mind az ön által képviselt szórvány közösségnek, tisztelt Winkler Gyula európai parlamenti képviselő úr, köszönöm ennek a tájékoztatást.
Ha kaphatok 15 másodpercet arra, hogy én is a Marosvásárhelyi Rádió minden egyes kedves hallgatójának jó és eredményes új évet kívánjak, akkor ki is használtam ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen!